A migrációs krízis és főleg a háború kitörése után, meg úgy egyáltalán, de főleg a nagy krízisek idején nagyon sok szó esik a németországi belpolitikai folyamatokról. Európa vezető nagyhatalma természetesen komoly ráhatással bír mindarra, ami a kontinensen, az Európai Unió berkein belül történik, és talán ezért is fordulhatott elő, hogy a német zöldek előretörése ugyanígy klímapolitikai fordulatot is hozott magával mindenhol Európában. Bár azért ennek a fordulatnak a sikere meglehetősen kétséges vagy kérdéses. Ukrajna támogatásában szintén eltökéltnek tűnnek a zöldek, és német földön egyelőre ők fújják a passzát szelet, bár lehet, hogy ez hamarosan változni fog. Erről is szó lesz a következő percekben. A vonalban köszöntöm az MCC Magyar-Német Intézet igazgatóját, dr. Bauer Bencét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Egy nemrég megjelent elemzésben azt látjuk, hogy a zöldek gyengülnek, és egyre erősödik az Alternative für Deutschland. Egyes felmérések szerint már meg is előzik a zöldeket. Mi vezetett ide? Egyáltalán lehet-e hinni ennek a fordulatnak, vagy csak egy ilyen pillanatfelvételről van szó?
Több közvéleménykutatási adat támasztja alá, hogy az AfD folyamatosan erősödik, és a zöldek csökkenésnek indultak. Természetesen, mint minden közvéleménykutatási adat, ez az adat is egy pillanatfelvétel a német társadalomról, a német társadalmi mozgásokról, illetve a pártpreferenciákról. Messze menő fordulatot én most nem vonnék le, de nyilvánvalóan kell figyelni a tendenciákat, és nézni kell, hogy hogy változnak a pártok, nem csak abszolút számokban, hanem az egymáshoz viszonyított erőviszonyok, hogy festenek a jövőben. Azaz elképzelhető, hogy a zöldek tényleg túl vannak a zenitjükön, ez nem kizárható.
És milyen hibákat követtek el? Egyáltalán most több kérdés is eszembe jutott, de ugye sokszor elhangzik az, hogy minden tiszteletünk a németeké, illetve magának a német népnek az eltökéltsége számos ügyben azért ismert, és a hozzájárulása a világ gazdaságához, kultúrához, és még sorolhatnánk hosszasan, de azért az is kritikaként el szokott hangzani, hogy a német közvélemény azért egy kicsit álmosan reagál a világ nagy történései, főleg a legújabb kori kihívásokra. Látható volt ez a migrációs krízis idején is, és most a háború kapcsán is egy kicsit úgy nehezebben ébrednek. Ez azt jelenti, hogy ha a zöldek nyakába varják, óvatosan mondom, az elmúlt évek kudarcait, akkor ez azért éppen a dolog ellenkezőjét festi, vagy tárja elénk, az ők a német közvélemény éles látását mutatja, nem?
Hát ilyen itt sok különböző aspektust említett, de az viszont igaz, hogy Németországban egy nagy országról beszélünk, ez olyan, mint egy nagy tank, nehezen mozog, nehezen vált irányt, de ha aztán irányt vált, akkor komolyan vált irányt. És tényleg azt figyelhető meg a német társadalmi vitákról, a politika döntésekről, hogy Németországban időnként fáziskészés van. Emlékszünk az oltóanyagok beszerzésére, a Covid-válságból történő kilábalásra, de akár a migrációs válság okozta problémák felismerésére is. Németországban nem arról híresek, hogy nagyon rapidan és nagyon gyorsan váltanának, de hogyha aztán váltás történik, akkor az tényleg nagyon lapos tud lenni. Ugye ez megfigyelhető a zöldek politizálásában egyértelműen, ugye Ukrajna támogatásáról beszélek itt, a zöldek mindig ellenezték mindenféle fegyverszállításokat, sőt, még a 2021 őszén kötött koalíció szerződésben leszögzik, hogy krízis régiókban nem szabad fegyvereket küldeni. Na most ez a ukrajnai események kapcsán teljesen átértékelődött, és egy 180 fokos fordulatot hajtottak végre a zöldek. Ők azok, akik a leghangosabban követelik a harcok, illetve a fegyverek szállítását, és a leghangosabban követelik most már akár korszerűbb eszközöknek a bevetését is. Energiapolitikában ez viszont annyira nem tetten érhető. Ott ugye tudjuk, hogy a zöld párt nagyon atomellenes, és lekapcsolták, hogy április 15-én az utolsó három atomenergiaművet, holott ezekre nagy szükség lenne. Az atomenergiaművek által ellátott energia kb. 6-8%-ot tett ki az energiamixben, azaz erre szükség lenne. Itt inkább egy ideológia alapon viszonyulnak a zöldek ez a kérdéshez. És sok más kérdésben egyébként nagyon erősen ideológia alapon kezelik a dolgokat. Nem gondolhatunk itt akár társadalompolitikai döntésekre, de gondolhatunk itt akár egészen olyan praktikus döntésekre, hogy jövőre, a tervek szerint így gondolták volna, jövőre nem szabadott volna új építésű épületekben olaj- vagy gázfűtéseket beépíteni, kizárólag hőszivattyút. és ezt a tervek most valószínűleg nem fognak megvalósulni, mert a liberális párt ezt blokkolja, holott korábban megszavazta. Így aztán megfigyelhető az, hogy nagyon gyakran egy ilyen, főleg az energiapolitikával egy nagyon ideológiai megközelítés van, és hát a lakosság, amikor tényleg meglátja a fűtésszámláját, és tényleg elgondolkodik azon, hogy meg tudja magának mindenki engedni, úgymond a hőszivattyút, akkor konkrétan megjelennek a zöld politikának a hátulütői, ami konkrétan az emberek pénztárcájában mutatkozik meg.
Igen, tehát a mainstream politikát ugye az ideológia vezérli, ugyanakkor az állampolgárok a pénztárcájuk alapján döntenek, még Németországban is, ahol azért nyilván a bankszámlák vastagabbak, mint mondjuk Közép-Kelet-Európában.
Ez egészen természetes, az emberek a saját helyzetük alapján döntenek, bár vastagabbak talán a pénztárcák, de azért az a nagy gazdagság, ami évtizedekre volt érvényes Németországra, az mint hogy egy kicsit megtorpani látszik. Azaz egy stagnáció van már nagyon régóta, nagyon nem megy előre a németeknek a vagyoni helyzete, inkább stagnálás figyelhető meg, és nagyon sok olyan ember van Németországban, akik nagyon rossz körülmények között él, nagyon rossz anyagi körülmények között él, és itt egyébként az utolsó éveknek a krízisei erre csak még jó pár lapáttal rátett. Ugye a migrációs krízisre gondolok, a számos munkaerőpiaci, lakhatási, szociális, oktatási, de akár közbiztonsági kihívásával is itt a szegényebb rétegek tehát voltak ennek inkább kitéve. Ez a migrációs krízis nem oldódott meg, sőt, csak fokozódott. Utolsó évben már megint nagyon sok menekült érkezett, és most nem csak az Ukrajnából érkezőkre gondolok, hanem a világrégió mindenféle tájából Németországba érkező emberek. Plusz volt itt a Covid-válság, amely szintú ugye alacsonyabb foglalkoztatásoknak tett be, és nekik okozott krízist, a lezárások, nehézségek, és akkor itt van az energiaválság, megint azok az emberek érzik ezt, akik inkább szegényebbek, és innen magyarázható egyébként a zöldeknek egy minimális visszaesése, és az AfD alternatíva Németországért párt erőteljes erősödése az utolsó időszakban.
Ugye itt a legújabb felmérésekben az látszik, hogy 40%-ot tudhat magáénak a biztos választók közül a kormánykoalíció, ami meglehetősen kevésnek tűnik ahhoz, hogy mondjuk határozott döntésekkel gyorsan forgassa a hajót, a németek hajóját, és 25%-on van a bizonytalanok aránya. Ez azért azt jelenti, hogy itt bármi előfordulhat a közeljövőben, vagy messze menő következtetéseket persze nem vonunk le, de hogyha hozzáteszük ehhez az AfD előretörését, tehát ők is már 11-néhány%-on állnak, azért itt még lehet komoly fordulat.
Természetesen lehet komoly fordulat, és a kormány Németországban tényleg nem népszerű, Olaf Scholz nem népszerű, és ahogy pontosan említette, a kormánypártoknak az együttes támogatottsága éppen, hogy csak 40%, egyes felmérések szerint valamilyen 40% fölött, de ami biztos, a jelenlegi jelzőlámpakoalíció az egyik felmérés szerint se szerezne kormánytöbbséget, azaz teljesen más konstellációkra van szükség. És a bizonytalanok száma, ami 25%-kal nagyon-nagyon magas, azt jelzi, hogy egy nagy bizonytalanság van a német társadalomban. Elbizonytalankodtak az emberek, nem igazán tudnak párt mellett elköteleződni, és van egyébként egy óriási nagy úgynevezett reprezentációs űr, azaz nagyon sok olyan vélemény, ami a társadalomban megjelenik, és legitim módon megjelenik, azokat nem képviselik a pártok, kivéve esetleg extrém pártokat, amelyekre ugye sokan azért nem akarnak szavazni. Gondolok itt például az Ukrajna politikára itt, nyilvánvaló több mint 60%-a az embereknek támogatja az aktuális kormány kurzusát Ukrajna ügyekben, de ugye 40% nem. Ennek a 40%-nak csak kettő pártja van, egyszer az AfD, illetve egyszer a baloldali, erősen baloldali balpárt, és itt van még több, legalább 15-20%-nyi szavazó, akiknek nincsen pártjuk. És ez jelenik meg a bizonytalanok arányában. Egyébként az AfD utolsó időben 15-16%-on volt, most már a legfrissebb mérésekben 17%-ot is elér, azaz nagyon erőteljesen előretör, és keleten majdnem, hogy mindenhol első helyen van, 30% fölötti mérésekkel. Jövőre 3 parlamenti választás lesz Kelet-Németországban, és itt aztán nagyon valószínű, hogy az AfD első helyen végzi. És akkor tényleg el kell gondolkodnia Németországban sokaknak, hogy akkor hogyan tovább.
Egyébként az AfD tényleg az, aminek látszik? Mert ugye a német kereszténydemokraták esetében szoktuk mondani, hogy a politikai teljesítményüket látva nem mindig látszanak keresztényeknek, és hát a demokráciához való viszonyukkal kapcsolatban is sok kritika érte őket.
Hát az AfD nyilvánvalóan egy nagyon nagyon heterogén párt. Nagyon különböző formációkkal rendelkezik, egészen elkezdődve liberál-konzervatív értelmiségi professzoroktól, de egészen majdnem, hogy egy új náci ideológia irányába tolódó, főleg a kelet-némi tartományokban nagyon radikálisan, nagyon karcos szlogenekkel megjelenő, igazán radikális és extrém megnyilvánulásokig. Azaz,
ugye ez a migráció ellenességükre vonatkozik?
Igen, ez a migráció ellenőségre vonatkozik, és egyébként sok másra is. A türingiai pártszervezet arról híres, hogy hát mondjuk a német történelem sötétebb pillanatait is mondjuk pozitívként élik meg. Szóval komolyra fordítva a szót, ez egy komoly kihívás, és az AfD jelenleg a német politikában nem koalícióképes. A AfD politika karanténban van, az AfD-vel nem akar senki együttműködni. De ott van ugye 16-17%-nyi szavazó, keleten akár 30%-nyi szavazó, akivel valamit úgymond kezdeni kell. Szóval az AfD probléma nem fog megszűnni, és meg kell találni előbb-utóbb az együttélés lehetőségét ezzel a párttal. Én semmiképpen nem szeretnék itt tanácsot adni a német politikának, de az biztos, hogy ez a jelenség, ez egy fontos jelenség, erre válaszokat kell adni, és akkor járna jól a német társadalom, hogyha egy olyan politika valósulna meg, ami végül is kevesebb frusztrációhoz, kevesebb elégedetlenséghez, kevesebb bizalmatlansághoz vezet, így aztán talán az AfD nem is lenne ekkora szükség.
Na hát, hogyha pár szimpátiát nézzük, akkor talán jól mondom, hogy a bizonytalanok vannak ezek szerint a legtöbben, tehát egyik párt sem mondhat magáénak ekkora 25%.
Hát a CDU körülbelül 30%-nál tart, uh-huh. De ugye a 30% a pártok mellett elkötelezettek.
Igen.
Azaz a 25%-os tömeg azért az egy nagyon markánsan megjelenő 25%-os bizonytalan tömeg.
És azt lehet tudni, hogy hogy a bizonytalanok úgy területi eloszlás szempontjából egyenletesen jelen vannak mindenhol Németországban, vagy mondjuk többen vannak a bizonytalanok a nyugati régiókban, a déli, vagy esetleg a keleti tartományokban? Lehet erről valamit tudni?
Nyilvánvaló a bizonytalanok aránya sok helyen változó, mindenhol jelen vannak, de egyértelműen keleten vannak legjobban jelen, és ha megnézzük, hogy keleten nagyon nagy a bizonytalanok aránya, és nagyon nagy az AfD támogatók aránya, akkor a jelenlegi úgymond mainstream pártoknak ez egy nagy kihívás. Mert nem találták meg azokat a válaszokat, főleg Kelet-Németországban nem találták meg azokat a válaszokat, amire az emberek legitim módon keresik az útjukat. És ez ugye megjelent ugye különböző válságokban, amit említettem, ahol főleg a keleten élő és a szegényebb rétegek voltak erősen kitéve, és ez megjelenik egyébként az aktuális zöld politikának az elutasításában is.
Hogyha mondjuk ezt a politikai űrt, hogy ne kereskedelmi űrt mondjak, tehát hogy ezt a politikai űrt kitölteni egy politikai formáció, arra egyből a karantén várna, tehát hogy valahol az AfD és mondjuk a kereszténydemokraták között félúton létrejönne egy közösség, az, ami már lehet, hogy jelen van, csak nincs fókuszban, az egyből a karanténba kerülne?
Igen, ez nagyon attól függ, hogy milyen megnyilvánulásai vannak, és hogy milyen személyek dominálják ezt a mozgalmat, ha lenne egy ilyen. Alakult egy Bündnis Deutschland nevezetű formáció, még jelenleg nagyon gyenge, alig van vezető személyiség, nem ismerik, szerintem nem komolyra vehető párt. De viszont Brémában volt egy tartományi választás május 14-én, és ott egyébként bejutott egy úgynevezett haragos polgárok nevezetű formáció, a helyi parlamentben 10%-kal. Ők egyébként megfogalmaztak egy markáns konzervatív politikát a CDU-tól jobbra, de egyértelműen nem szélsőségesen, és az AfD-t nyilvánvalóan elutasítva. Az AfD egyébként nem került be, mert belviták miatt különböző listákat nyújtottak be, és végül is nem indulhattak el a választáson, és nyilvánvaló az AfD támogatóinak javarészét, ez az úgynevezett haragos polgárok formáció, Bürger in Wut, BIV begyűjtötte. Már előzetesen a CDU ott kijelentette, hogy nem kíván ezekkel együttműködni, ezekkel az emberekkel, azaz nagyon gyakran stigmatizálnak új mozgalmakat, nagyon gyakran stigmatizálnak a CDU-tól jobbra álló mozgalmakat, és ez egy új tendencia. Emlékeztetek arra, hogy még akár 20 évvel ezelőtt a úgynevezett Schill-párttal Hamburgban kormányzott a CDU. Egy volt bíró indította ezt a pártot 2001-ben, aki nagyon erősen migráció ellen lépett már akkor fel, és akkor a CDU-nak ez még nem okozott gondot koalícióra lépni. Most már másképp fest a helyzet. A CDU is a Merkel évek alatt balra tolódott, és vélt vagy valós zöld társadalmi politika elvárásoknak próbált megfelelni, igyekezett megfelelni, és most is úgy fest, hogy a CDU-nak az egyetlen reális hatalmi opciója a jelenlegi mérések szerint a zöldekkel történő koalíció lenne, vagy akár egy úgynevezett jamaika koalíció a zöldek és a liberálisokkal közösen.
Hát, hogy mennyire lesz az életképes, arra az élet fog választ adni. Az elmúlt percekben a Magyar Német Intézet igazgatóját, dr. Bauer Bencét hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Közösséget építünk. Győrben a 88,1-en, Nyíregyházán a 102,6-on. Karcefem.